Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Kalaton Dani vagyok, van a túladán pedig szokás szerint Pácsonyi Patrik.
Hello, hello.
Elég őrült befejezések voltak itt több mérkőzésen is tegnap. Már csak egy rögtön és egyetlen csapatunk van, úgyhogy olyan érdekes hétvége volt, legalábbis elég sok érdekes és kiérezett, és tényleg őrült, szerintem azt a legjobb, ez a legjobb szó. Őrült meccsünk. Volt itt a hétvégén, összességében, hogy láttam a vasárnapot, Patrik.
Tényleg nagyon jó kis napon vagyunk túl, és hát az utolsó mérkőzés ezt megkoronázta, amivel az aztán tényleg olyan csattanós mérkőzés volt, amit ritkán látni. Ettől függetlenül már az előző találkozók is tetszettek, külön jó volt, hogy sok az utolsó másodpercekben dőlt el, és nem feltétlenül a szerencsétlenkedésekről szóltak, bár abban sem volt hiány.
Igen, majd erre is kitérünk, de akkor kezdjük is látod, és említett Seahawks Cardinals vasárnap esti rangadóval, amit a Cardinals nyert hosszabbításban 37-34-re. Hát szerintem ez egy olyan meccs, amit így nagyon nehéz összefoglalni, de azért talán próbálkozunk meg vele. Ugye a Cardinals egyetlen másodpercig sem vezetett a mérkőzésen, aztán a végét mégis megnyert.
Kvázi lehetetlen szerintem erről beszélni, de nyilván megpróbáljuk ezt. Hatalmas mérkőzés volt, körülbelül mindent láthattunk, ami egy jó és fordulatos mérkőzéshez kell. A két irányító nagyszerűen játszott, de messze nem hiba nélkül, azért ők is benne hagytak a mérkőzésben pár pontot, és hát a végén is egy Wilson hiba döntötte el a találkozó sorsát. Voltak szép védő megmozdulások, de inkább a támadó sorokról szólt ez a meccs. Volt időkérés miatt kihagyott field goal, visszafújt TD, igazából tényleg minden olyan dolog, ami kellett egy jó futballmeccshez, meg hát azért az a pick-six, amit Metcalf megakadályozott, az sem minden nap is, sőt, hát az 10 évente egy ilyen eset van szerintem, úgyhogy nehéz lesz ezt überelni szerintem itt a következő hetekben, és végre megmutatta a Cardinals is azért, hogy itt konkrét erős ellenfél ellen is képes lehet meccset nyerni.
Igen, tényleg nehéz mit kiemelni, ez a Metcalf sprint az nagyon durva volt, és ugye alapvetően azt gondoltuk, hogy jó, hát akkor ott ilyen oda viszi a Cardinals, de tőle dobra Dallas lehet, tehát még jobban felértékelődött ennek a sprintnek az értéke és a teljesítménye. Másik elkapó, hogy a Seahawksnál Tyler Lockett 200 yardot szerzett, és kb. Minden elkapása ilyen hihetetlen kategória volt, és gyönyörű labdákat osztogatott neki is Wilson, vagy főleg neki Wilson. A Kyler Murray-nek az a Hopkinsnak kiosztott passz előtt a mosolya, amit itt közelre mutattak, az is fenomenális volt szerintem, hogy ott még az most jó lesz, és akkor dobom neki a labdát, úgyhogy az is szuperül sikerült. Amit mondta, hogy második kísérletre field goal próbálkozik Kingsbury, és kimarad, meg saját magukat, saját csapatát jegelte le, tehát hihetetlen dolgok voltak tényleg ezen a találkozón.
Igen, sok mindenről lehet beszélni, ugye ez a Wilson-Lockett kapcsolat, ez szerintem egyedülálló a ligában, mert vannak nagyon-nagyon jó elkapó irányító összhangok, de tényleg olyan labdákat dob Wilson, hogy csak Lockett tudja elkapni ezeket, és meggyőződésem, hogy még a legelitebb elkapók sem tudnák így lehúzni a passzait, ugye most nem emlékszem, melyik TD volt az, de kb. Egy 2 cm hely volt ott a védő keze, és Lockett keze között, ahogy odaérkezett Wilsonnak a touch passza, nagyon-nagyon jó nézni szerintem az ő játékukat. Azt hozzá kell tenni, hogy azért volt Lockettnak ilyen nagy meccse, mert Metcalfnak viszont elég csendes éjszakája volt Patrick Peters a mellett meglepetésre, legalábbis nekem egy kicsit ez meglepetés volt, de lehet, hogy teljesen tudatos volt ez a Seahawks részéről, hogy mert kell, hogy egy kicsit ilyen decoynak használják ezen a meccsen. Amit meg mondtál te is, hogy nem szerzett pontot végül is abból a Buda Baker majdnem pick-sixből a Cardinals, azért szerettem külön, mert én tényleg minden olyan játéknak tartom a focit, hogy minden egyes yardnak jelentősége van, és szeretem az olyan játékosokat, akik tényleg küzdenek ezért. Eleve sokan lehet, hogy el se indultak volna ezért a szerelésért, nem, hogy meg is csinálják még a végén.
Hát igen, megcsinálni szerintem minimális ember tudta volna ezt elindulni, hogy se indultak volna. Érdekes volt, mert szerintem Wilson a második fél időben nem játszott jól, ez egy közepes fél ideje volt, az elsőben tök jó volt, meg igazából vezetett a Seahawks végig, vagy egyik előnyből játszhatott, ami talán nekik furcsa is lehet az utóbbi évek kapcsán, és a másik időben több hibája is volt tényleg Wilsonnak, amit főleg idén nem szokhattunk meg tőle, és akár Jászlag ott maradt végig a nyomukban, vagy odaért a nyomukban, és akkor a végén tényleg összeért ez a hosszabbítás, aztán meg ott még fordulatosabban van a győzelem, és itt ugye Isaiah Simmonsnak az interception-ét emelhetjük ki, aki ugye 5 snappet volt a pályán, vagy 4-et, és az egyik ez az interception, amit itt most meg kell dicsérni Benzrozefet, tudom, hogy nem szoktuk ezt nagyon, de a blitzeket jól rajzolta fel, és itt meg jól húzta vissza, tehát ugye blitzet mutatott, és mégsem mentek a játékosok, és aztán meg Wilson, nem tudom, hová adotta azt a labdát, tehát nem látom, hogy ez kinek akart menni igazán.
Igen, azon kívül, hogy megdicsérhetjük itt a Cardinals védelmet, meg Simonst is, azt akartam pont mondani, hogy én inkább azt éreztem, hogy nem is az, hogy rossz mérkőzése van Wilsonnak, de olyan hibákat vét, ami nem Wilsonos, hogy így nagyon magyarosan fejezzem ki magamat. Tehát egyébként, amiből majdnem pick six lett, az is egy, hát nem azt mondom, hogy rookie hiba, de hogy azért elég ritkán, ilyen kaliberű irányítók ritkán dobnak ilyen paszt, amiből ilyen könnyedén lehetne pick six-et szerezni, az sem volt egy nagyon jó ütemben elindított labda, még akkor is, hogyha Baker alapvetően jól olvasta a játékot, és nyilván védő oldalon is meg kell dicsérni a dolgot, de hogy szerintem ez volt szokatlan Wilsontól, hogy viszonylag jól játszott, főleg a mérkőzés elején, de hogy bele-bele hibázott így a mérkőzésbe, amivel pont meccsben tudott maradni a Cardinals.
Igen, és ugye ezzel már nem veretlen a Seahawks, és ez szerintem nagy részt a védelmének köszönheti, ami nyilván nem olyan nagy meglepetés, de hát ez megint egy borzasztó teljesítmény volt a defense-től. Pestrás nem volt, elkapóknak közelébe sem voltak kis túlzással, a cornerback-ek egy csomó coverage bust is volt. Nem tudom, mit lehet várni ettől a defense-től a jövőben, az idei évvel kapcsolatban. Nyilván Jamal Adams visszatérése majd valamennyit segíteni fog, de azért csodát túlra sem tudunk várni.
Alapvetően szerintem többet semmiképp nem várhatunk ettől a védelemtől, nem fognak varázslatosra feljavulni, viszont ahogy mondod, Jamal Adams visszatérése pont megadhatja nekik azt a pluszt, hogy egy-egy olyan playmaker megmozdulással vagy clutch megállítással tudjanak jelentkezni, amivel továbbra is meccseket tudnak nyerni, és akár a playoffban is erdődhetnek találkozókat. Azt azért meg kell jegyezni, hogy jelenleg azért kevés esélyt látni azt, hogy arra, hogy így Super Bowl-t lehessen nyerni, ide vagy oda, mert nem hiszem, hogy rájátszásban három olyan mérkőzést hozni, ahol olyan klács pillanatokban fog megállítani a védelem, hogy mindegyik meccsüket be is húzzák.
Hát igen, ez nehéz látni ennek a Seahawksban, hogy ezzel a védelemmel, hogy meddig tudnak jutni igazából, mert nyilván a rájátszás ez nem kérdés, meg a csoportgyőzelem sem valószínűleg, de hogy a playoffon belül meddig lehet menni ezzel, az egy érdekes kérdés lesz majd januárra legalábbis.
És a Cardinals védelemről mi a vélemény, meg úgy összességében a Cardinalsról, mert az offense most viszonylag jó szerepelt, és Murray is jó meccset hozott le, bár szerintem még ennél is képes lenne jobban játszani, meg lehetne jobb ez az offense. A defense meg pont azt csinált ezen a mérkőzésen, hogy gyengék voltak alapvetően, nyilván nem véletlen Lakitnak a 200 yardja, meg alapvetően a Seahawks sok pontja, viszont el tudták dönteni egy-egy villanással a mérkőzést, illetve meccsben tudtak maradni, amikor kellett.
Igen, hát egy ilyen védelem alapvetően nem rossz, tehát hogyha egy elég jó támadó sorokban van, akkor ez egy jó védelmi felfogás lehet akár, mondjuk a Chiefs-től is hasonlót láthattunk azért mondjuk tavaly. Mi nem tudom, ez alapján egy alapján jól megítéli szerintem a Cardinals, de az offense nagyon jól nézett ki, és jobban, mint az utóbbi hetekben, de azért a Seahawks védelem ellen játszottak. A defense meg nem nézett ki jól, ellenben a Seahawks offense ellen játszottak, ami nyilván nem segíti a dolgokat, és azért nyilván meg kell dicsérni, hogy a turnoverek azok jók voltak, meg csináltak pár szép dolgot, de nehéz szerintem egy Seahawks ellen belülni valakit, mert nyilván jól fog menni a támadójáték, de nyilván szarul fog menni a védelem egy ilyen offense ellen, úgyhogy ez így szerintem mindig minden ellenfélbe, tehát mindenkinek a Seahawks ellen ezt így nehéz belülni, mert csak a Seahawks ellen nyilván minden mást figyelembe kell venni.
Ellenben az akarat erős, a mentalitás az most rendben volt a Cardinals részéről. Nagyon látszott, hogy nagyon oda akarnak pirítani a csoport riválisnak, szóval én ezt hiányoltam egyébként szerintem ott a két vereségük alkalmával. Nem nagyon láttam azt a tüzet, és nem, hogy ők egy olyan csapat, akik most rájátszásért mennek, igenis.
Igen, beleértetek. Steelers Titans a veretlenek csatája, 27-24 lett a Steelersnek, hát nem úgy indult, mint hogyha egyenlő felek lennének a pályán, aztán a Titans visszajött, és majdnem hosszabbításra megtette, de aztán Gostkowski végül kihagyta a egyenlítő mezőny volt.
Két teljesen felemás fél időt láttunk. Az első fél időben a Steelersnek abszolút bejött a taktikája a labda mindkét oldalán. Ez a védelem futás ellen hihetetlen félelmetes idén is, és Derrick Henrynek is meggyűlt a baja velük. Most nem emlékszem, de körülbelül 30 yard körül járhatott a fél időben Murray, vagy igen, Henry. Tehát ezzel meccseket lehet megalapozni, és hát így megnyerni is. Nyilván a második fél időben sem szabadna ez leereszteni, de nagyon-nagyon jól fölkészültek a Titansből, és Henry futásai nélkül Tannehillnek sem jöttek annyira a play action passzai. Roethlisbergerékről pedig már régóta beszéljük, hogy elég sok jó elkapó van most ebben a keretben, mindig más villan, most éppen Deontay Johnsonnak volt nagy meccse, és szépen szórja szét a labdákat Roethlisberger, nem olyan, nincsenek olyan nagy hatalmas bombái, mint régen, hogy mozgatni első, nem 10 perces volt, ezzel törölni a védelmeket, szóval abszolút minden bejönni látszott. Engem inkább az lepett meg, hogy a második fél időben hogy blokkoltak le ennyire egy biztos vezetés tudatában, még akkor is, hogyha a Titans-től várhattuk, hogy valamennyire följavulnak, mert azért a Titans minden meccsét idén nagyon szorosra tudta hozni, és eddig meg is tudta nyerni, de én a Steelers egy erősebb csapatnak éreztem végig, és majdnem mégis is került kikapniuk.
Igen, én is így voltam vele. Az első negyedben konkrétan egy percet volt a labda a Titansnél, egyből leparancsolódokat a Steelers a pályáról, és előtte is, meg utána is egy hosszú drive-ot tudott vezetni, és igazából a Titansnek volt azt hiszem 10 drive, és abból 6-szor még first down sem sikerült szerezni, többé 4-ből ugye pontszerzésig eljutottak, de hogy azért is egy sokat mondó statisztika, és jól mondtad, hogy én sem értem, hogy mi volt ez a leblokkolása Steelers-től, vagy mi volt ez, hogy a második félre ennyire nem ment, egyikben is belehibázott. Azért az utolsó interception az nem volt egy túl okos döntés, és érdekes, hogy tényleg a Steelers mennyire más játékot, más offense játékot mutat, mint azt mondjuk Big Ben-től megszokhattuk, mert tényleg folyamatosan, kb. Csak rövid passzokkal operál az egész offense, és nem mondom, hogy ez egy rossz dolog, csak furcsa. És aztán az Örend NFL podcastben mondták, hogy most már nem Big Ben, hanem Big Breeze, és igazából a stílus egy kicsit hasonlít most már a New Orleans irányítójára. Nyilván csak egy hasonlóság, és nem teljes azonosulás van itt.
Nekem meg inkább a támadó szisztémáról jut eszembe néha a Patriotsnak ez a rövidpasztos gyors játéka, ahol hát itt igazából a playmakerek kezébe adod minél gyorsabban a labdát, de hogy ezeket a hosszú drive-okat, rövid passzokkal néha belefutnak egy kicsit, azok a futások is okosan vannak. Nekem a Patriotsnak a dominanciája jutott eszembe itt a Titans elleni első fél időben. Nyilván ez sem egy az egyben, de hogy így részenként arra emlékeztetett. Annyi, hogy itt jobb playmakerek vannak elkapó poszton, igen, akik akár jobban meg tudják hosszabbítani a játékokat, de mindesetre ezt tudjuk abban az időből is, és itt is látszott, hogy ez nagyon-nagyon hatásos tud lenni, mert nagyon nehéz a defense-nek folyamatosan jó kondiban lenni ezek ellen a játékok ellen, valamint ezek ellen a játékosok ellen. Mondhatjuk, hogy a Steelers az AFC-nek a Chiefs utáni legnagyobb favoritja, vagy te hova helyeznéd őket?
Nehéz, mert azt mondjuk lehet mondani, hogy ez a legjobban összerakott keret az AFC-ben, de legjobban összerakott csapat az AFC-ben így teljes egészében. Én még hát az biztos, hogy most egy polccal feljebb helyezném őket, mint helyeztem őket év elején. Szerintem most ott vannak a Chiefs Ravens polcán, és idén jobban játszak mindkettőnél egy első hét forduló alapján. Szerintem ez nem nagyon félhet kétség. Az most egy másik kérdés, amit láttunk még a következő 9 fordulóban, 10 fordulóban ráadásul. Igen, szerintem egyértelműen az AFC egyik esélyesévé léptek elő. Aztán most ebből a három csapatból melyik, sőt igazából akár a Titans is talán ide vehetjük be, nekem ők még kicsit mindig alattuk vannak, de igen, szerintem egyértelműen a legjobbak között kell ezt ide szemlegetni, odáig nem mennék még, hogy a legjobb csapat összességében.
Ami ugye különbség a Chiefs-hez meg a Ravenshez képest, hogy ezt a Steelers-t egyértelműen azért a defense viszi a hátán, és az offense nyújtja meg hozzá azt a segítséget, hogy nem hibáznak, vagy nem hozzák rossz helyzetbe őket. Nagyon-nagyon domináns ez az egész védelem, és akkor különösen nagyon jók, amikor a secondary-nek is megy, mert azért alapvetően a secondary-ük az inkább inkonzisztensen játszik. Például most is az első fél időben, amíg jól teljesítettek, abszolút nem volt a Titansnek semmi játék, a második fél időben kicsit bejöttek ezek a mentális hibák, lemaradtak egy-egy yardra, és abból jöttek a Tennessee-nek ilyen hosszabb passzjátékai. Nagyon azt határozza meg ezt a Steelers idén, hogy a secondary éppen hogy teljesít, mert a front seven az szinte konstansan jó.
Igen, és hát jövő héten, ez már héten a Ravens ellen játszanak, úgyhogy ez egy jó kis mérkőzés lesz. Egyébként, hogyha az első félidőt nézzük, akkor itt a Steelers szerintem nagyon dominálta ezt a meccset, és tényleg joggal nevezhetik volna őket a legjobb csapatnak az AFC-ben. Azért szerintem a második félidő egy kicsit árnyalta talán ezt a képet, vagy ez is közrejátszik ebben a dologban.
Abszolút egyetértek.
Browns Bengals 37-34, hát ötször változta csak a negyedik negyedben a vezető kiléte, egy elég jó kis adok-kapok mérkőzés lett ebből, és végül a Browns jött ki jobban.
Egyetértek, hogy ez egy jó mérkőzés volt, de félve kérdezem tőled, hogy ennek a Brownsnak a Bengalsnak kell ilyen éles és kiélezett mérkőzéseket játszania, és Mayfieldnek akkor kell ilyen jó statisztikákat hoznia, amikor a rémgyenge Bengals védelem ellen találkozik, illetve itt is csak az egyik fél időben, vagy hát mondjuk két és fél negyeden keresztül sikerült ezt felmutatnia, mert azt aláírom, hogy az onnantól kezdve körülbelül hibátlan volt, és nagyon jó volt látni, de az én szememben ez egy picit most nem tudom, hogy ki hova helyezi Mayfieldet, mert azért sokan látták, hogy itt az elmúlt fordulóban mire volt képes, de én kétkedve fogadtam ezt a teljesítményt tőle, és hát valahol tudok szurkolni, hogy itt folytassa, de egyelőre hinni még mindig nem tudok benne.
Hát én azt kérdeztem, hogy a Bengals ellen kell így játszani, hát lehet, hogy nem, de szerintem így tud, tehát hogy igazából ez a helyzet vele, hogy azért a gyenge védelmek ellen tud így játszani, az erősek ellen meg nem. És ez tényleg ugye első passzítás interception volt, 0-5-tel kezdett, és talán a másik negyedtől meg 23 passzával 22 sikeres volt, és az egy rossz is egy spike volt a legvégén, tehát konkrétan hibátlan volt az egész három negyeden keresztül igazából, ami azért elég hihetetlen teljesítmény, csak nagyon jól is játszott, tehát ez egyértelmű. Szerintem az első 6 forduló alapján tényleg az látszik, hogy neki akkor megy a játék, hogyha gyengébb, vagy ha gyenge védelem ellen nagyon jól megy neki a játék, közepes védelem ellen rendben van, és hát a jobb védelmek ellen viszont nem tud semmit csinálni, ami nyilván egy playoffban mondjuk nagy problémát fog jelenteni, vagy hogyha arra kerül a sor, de hát az a baj, viszont, hogy a Browns védelme borzalmas, és ezért kerülnek ilyen shootoutba egy Bengalszal is, mert amúgy végig jól végigmentek pályán, de megállítani nem tudták Burrow-ékat.
Abszolút egyetértek, valamint azt ki kell emelni, hogy a Browns play calling azért nagyon-nagyon segíti Mayfieldet, tehát nagyon jó játékhívások vannak, most már elbírják Chubb és ezen a mérkőzésen Beckham kiesését is, tehát nem a sztárokra építenek egyértelműen, hanem megvan a dinamikája ennek az offense-nek, a támadófal persze egyébként klasszisként teljesít, tehát nálam ők az MVP-k ebben a támadósorban, nagyon jól segítették a futást most is, de hát most tényleg nyilván a Bengals ellen játszottak, tehát viszonylatban kell néznünk ezt az egészet, de hogy alapvetően is jól működött ez a rendszer, ahogy kellene neki szerintem minden mérkőzésen.
Igen, persze, és Stefanskit lehet dicsérni, hogy beszéltünk, hogy érintettük igazából a múlt csütörtöki, vagy pénteki adásunkban is ezt, hogy Stefanskit lehet dicsérni. Egyébként ugye túladan Burrow is tök jól játszott, tehát igazából nagyon jól játszott, ugye a fal az borzalmas, még mindig, ráadásul most még Johnny Williams is megsérült, meg talán még a centere is megsérült, tehát elég nehéz dolga van, de az ilyen gyenge védelmeket, mint a Bengal, vagy mint a Brownsé, azt így is szét tudja szedni ennyire gyenge fal mögött, és ugye a Browns védelmében meg igazából senkit nem lehet kiemelni, kb. Denzel Ward-ot és Myles Garrett-et, aki azért odaérhet még az év védője címre, meg itt volt két szekje, meg egy kérőszakot fanbője talán, úgyhogy azért ő továbbra is parádés, de rajta kívül nem sok pozitív jelet találni ebben a védelemben.
Igen, Burrow-ékhoz visszatérve kicsit, nekem az a fura, hogy hozza a statisztikákat Burrow, és viszonylag jó játékot is, de hogy nekem egy picit olyan érzésem van, hogy én mint a többet várnék még ennél is, és ez lehet, hogy már a playhívásoknak a sara, meg nyilván nem olyan könnyű egy ilyen offensive line mögött játszani, ahol fél szemének a pass rush-on kell lennie, de hogy nem érzem azt az átütő erőt, és lehet, hogy itt most az első szezonjának az első felében még nem is kellene érezni, de még azért ez a Bengász nem tartott, és ezáltal Boró sem tartott, hogy mondjuk egy stabil középcsapatnak merjem hívni őket.
Igen, persze, és egyébként nekem ugye az jutott így eszembe erről, hogy ezek kicsit ilyen légüres statisztikák. Mármint, hogy Boró tök jól játszik, nem ezzel van a probléma, csak hogy én nem látom azt, hogy a Bengász ettől még nyerni fog, mert ugye a védelme nagyon gyenge, és nincs meg bennem az az érzés, hogy oké, tök jól játszik Burrow, de hogy győzelemből ezt tudná vezetni a csapatot, mert az meg azért ebben a csapatban még nincsen meg. Lépjük akkor tovább a Lions-Falcons mérkőzésre, ami 23-22-vel ért véget. Hát ez egy elképesztő mérkőzés volt, vagy legkevesztő végjáték volt leginkább. Tehát úgy lehet összefoglalni, hogy Falcons véletlenül szerzett egy TD-t, és ezért kikapott, amit így nagyon ritkán lehet elmondani az NFL-ben.
Igen, nagyon furcsa, mert előző nap a Penn State Indiana Egyetemi foci meccsen, és egy hasonló eset volt, és nagyon vicces volt látni, hogy egy körülbelül tisztára ugyanolyan következett be. Volt bentő, hogy ott a végén egyik edző sem tudta az legelején, hogy mit kellene csinálni. Tehát mire eldöntötte Patricia is, hogy be kéne engedni Gurley-t, vagy lehet, hogy csak én láttam így, de hogy egy picit későn döntött úgyis a Lions, hogy be kéne engedni Gurley-t, mert különben le fogják pörgetni az időt. A Falcons meg hát ennél sokkal egyszerűbben is lepörgethette volna az időt, és hát nem is tudták végül kivitelezni, ami egyrészt csapat, másrészt meg Gurley sara is, de hogy picit egy nem tudom, drive-on belül látszott ez a mentális zavar mind a kettő csapatnál, ami az egész évükre jellemző. Alapvetően azt mondtam volna, hogy ha nem látjuk ezt a végén, hogy mind a kettő csapattól egy nagyon-nagyon pici fejlődés van az elejéhez képest, viszonylag jól ment a támadójáték mindkét oldalon, a védelmek sem voltak olyan pocsékok, tehát majdnem azt mondtam, hogy olyan, mint a két középcsapatot látnánk, és erre a végén ezzel a kis közjátékkal hát bebizonyították, hogy még mindig nem stabil csapatok.
Egyébként szerintem itt a végén, legalábbis én úgy gondolom, aztán lehet, hogy Patrik, és a második gondolta, csak ugyanúgy jött ki. Tehát szerintem ő úgy gondolta, hogy megpróbálja mezőnygólon tartani a Falcons-t, mert akkor neki is csak egy mezőnygólig kell ugye eljutnia visszafelé. És,
de nem lett volna ideje, vagy nem emlékszem pontosan.
Hát de ugye, hát már úgy így, tehát hogyha mielőtt beengedte, azt a földet nem szerezte volna meg a Falcons. Tehát az előtt azért nem engedte még be a Falcons-t, mert mezőnygólon akart őket tartani, de ugye megett az a first down, és utána mondta, hogy jó, oké, akkor engedjük be őket, mert már nincs más lehetőségünk. Tehát szerintem előtte az nem volt hülyeség, hogy nem engedte be őket, mert hogyha ott ugye sikerül megállítani őket harmadikra és field goal-t rúgnak, akkor neki is csak egy field goal-ig kell ugye visszamenni ugyanannyi idő alatt. És így, hogy meglett ott a first down a Falcons-tól, ugye így már logikus volt, sőt így már kötelező volt beengedni. A Falcons oldaláról meg szerintem ugye azt mondták talán, hogy valami emlékszem, és jól kaptam el csak egy ilyen fél tweetet, hogy az egy yardoson akartak lemenni, és onnan akartak ugye rúgni, csak meglepve szerintem Gurley-t is, hogy ennyire lazán beengedte őt a Lions, és aztán már nem tudott korrigálni, ami egy nagyon komikus jelentet szült, hogy Falcons annak drukkol, hogy nem ne menjen át a gólban a labda, és a Lions meg ott felteszi a kezüket, Lions védők meg felteszi a kezüket, hogy touchdown volt, és ez az, kaptunk egy TD-t, ami tényleg egy elég komikus jelenet volt, de szerintem alapvetően ez volt itt az edzői döntések hátterében, és akkor itt én inkább a Falcons-t venném elő, hogy nem biztos, hogy ennyire agresszión kellett volna menni az a 4 yardosig. Bár ez is egyértelműen
nem szerintem. Tehát most igazából mi lett volna a különbség, ha 4 yardosig jutnak csak el? Tehát nem hiszem, hogy ez a 3 yard az abból a távolságból a rugónak olyan nagyon sokat számított volna. Tehát ez egyértelmű kockáztatás volt, holott igaz, most nyilván értem az indokot, hogy el lehet menni az 1 yardosig, de hát azért ebben benne volt így a kockázat, hogy Gurley bedől, és hát be is dőlt. Úgyhogy nem jött
el. Ellenben, hogyha ugye letérdelnek, és mondjuk Jankéku kihagyja, vagy blokkolják a veszélyt, akkor meg az van a probléma, hogy miért nem mentek közelebb. Tehát igen.
Persze, ez benne van, tehát, de ez nálam akkor lett volna, hogy indokoltabb, hogyha 20 kívül vannak, tehát a 10 yard körül már nem feltétlenül éreztem ennek a veszélyét. A másik, amit mondasz Patrisával kapcsolatban, az abszolút jogos, de én most így nincs előttem a mérkőzés, de szerintem már úgy se lett volna elég idejük szinte field goalra visszatámadni, hogyha ott meg tudják őket fogni. Tehát akkor is ilyen 30 másodperc körül idejük lett volna, vagy még lehet, hogy annál is kevesebb, amit én már nem tartottam volna elégnek. Tehát nekem ezért volt fura.
Arra, amit még közben megnyitom, hogy volt pontosan, hogy csak az, hogy mindkét csapat úgy egész jól játszott, hogy közép csapatnak tűnt. Nem tudom, szerintem a támadósorok annyira nem mentek jól, azért én több pontot vártam itt a két csapattól, és...
Hát mert nagyon-nagyon szar védelmeket szoktunk meg, de alapjában véve, ha nem láttuk volna ezelőtt egy mérkőzést csak két csapatnak, akkor nem mondtuk volna, hogy annyira borzasztó mind a kettő csapatnak a védelme.
Hát, lehet, de engem még nagyon zavart, hogy a Lions futtatta Adrian Peters a 2,5 yardos átlagával, és nem passzolta szét a Falcon secondary-t, hogy mindenki megtett eddig. Ilyen problémák azért, nem tudom. Közben megnéztem, vagy előszedtem a play-by-play-t, és 3.1 volt a szituáció, amikor megcsinálta Gurley a first down-t, és ugye utána lett meg a TD. Tehát szerintem
és mennyi idő volt ott még a 3.1-nél?
Hát ugye 1.18 volt, megcsinálták, időt kért a Lions, 1.12. Tehát hogy 1.12-nél indította a first down goal-t, de ugye 3.1-nél, hogyha az kivédekezi a Lions, akkor az tök jó volt, tehát szerintem azért nem akarta előtte beengedni. És akkor volt ugye 1.18, és ugye a következő az 1.12-nél volt a játék, tehát akkor időt kért a Lions. Tehát még volt egy ideje, én is emlékeztem erre pontosan, de végig ezek alapján ez van meg, hogy a 3.1 volt az előtte lévő kísérlet, arra játszott a Patrisa, hogy ott még megállítja, nem sikerült, és utána engedte be, tehát szerintem ez egy jó döntés volt ott is által.
Igen, így alapvetően tényleg érthetőbb a történet. És mit gondolsz, a Lions így a 3-3-mal még fölfele kacsingat?
Hát biztos, hogy fölfele kacsingatnak, szerintem nem lesz sok esélyük, tehát hogy nem gondolom, hogy ők beleszólnának itt a playoffba, de aztán lehet rám száfolnak. Most mindjárt nézem a sorsolásukat, hogy néz ki pontosan, de nekem azért annyira ezeket nem tűnnek a jó csapatnak. Ugye Jackson vagy az Atlantát sikerült megverni, meg az Arizonát, tehát azért ezek nem olyan óriási skalpuk. Most Colts, Vikings, Washington, Panthers, Texans, Chicago, Green Bay, és akkor vége Tennessee, Tampa, Vikings. Hát, igazából akár kacsingathatnak most így ránézve. Nem lenne meglepő, hogyha 5 körülbe még pozitív mérlegel állnának, mert azért Colts, Vikings, Washington, Panthers, Houstonból 3-at lehet hozni alapvetően, úgyhogy végül is nem lehetetlen ez a... Nem olyan rossz a kilátásaik, mint így először gondoltam.
Amit még akartam mondani, és eddig elfelejtettem, hogy Stafford, ez a game winning drive, ez megint csak szép volt, tehát alapvetően amikor kellett, meghosszabbította a játékot, a végén szépen mozgatta a szálakat, nem az első ilyen volt tőle, és lehet, hogy a Falcons defense ellen szintén nem a legnehezebb dolog ez, de ettől függetlenül szép volt a Lions ez a fordítás.
És Kenny Galladay-t lehet még kiemíteni egyébként, aki paradésán játszott, és a meccs ugye a végén is kapott egy nagy játékot, meg a meccs közben is elég sok jó momentum volt. Panthers Saints 24-27. Hát Joey Sly megpróbálta az NFL rekordot jelentő 65 yardos mezőngolt, de pár centi vagy egy yard hiányzott talán. Nagyon közel volt, tehát ahogy az oldalsó kamera mutatta, azért nem sok hiányzott ahhoz, hogy itt hosszabbításra mentse a mérkőzést a Panthers, még hogyha egyébként a Saints azért összességében jobban is játszott.
Hát a legalábbis a labda egyik oldalán, mert defense oldalon azért a Panthers offense ellenénél többet vártunk, legalábbis én többet vártam volna, viszont lassan azt el kell ismerni, hogy a Panthers támadósor az egy Bridgewaterrel a fedélzeten is működőképes, nagyon-nagyon okosak a playhívások, DJ Moore, Robbie Anderson abszolút működik ebben az offenseben, amit már szerintem több hetek óta kiemelünk, és most úgy működtek, hogy a futásuk, ami eddig jól működött, azt most viszonylag jól fogta meg a Saints, és magában a passzjáték is megállta a helyét. Ugye nekem ez volt így a mérkőzésen a legnagyobb tanulság, mert eddig azt hittem, hogy azért működik nagyjából ez a Bridgewater-es passzjáték, mert futással megalapozzák, kicsit föllazítják a védelmet, most viszont a futás nagyon nem működött, és mégis meg tudták oldani a játékokat. Azért látszik itt is, hogy valamilyen irányba elindult ez a dolog, és hogy ez egy tudatos rendszer eredménye. Bridgewater szintén egyébként megbízhatónak tűnik, nem csinál semmi komolyat, és most ezen a mérkőzésen se csinált semmi nagyon, nem tudom, shocking dolgot, viszont jól mozgatta a szálakat.
Igen, alapvetően nem nagyon voltak itt védelmek a pályán, mert a Saints majd nem az összes harmadik kísérletét megoldotta, és azért a Panthers is bőven átlagfelett hozott ebből a szempontból is, és mindenki csapat azért elég jól tudott haladni. A Panthers féle Bridgewater, Joe Brady offense az tényleg elég jól működik egyébként, és jól néz ki összességében. Nyilván nincsenek tele tűzdelve azért szupersztárokkal, de bőven rendben van ez az offense, hát a védelmen azért még látszik, hogy kell a tehetség, és kell még a tapasztalat, és minden. Ja.
A Saints oldalán meg szintén egyébként rendben volt most kivételesen a támadósorban, a két legjobb elkapó szerintem nem volt ott, és azért nem szabad elfelejtenünk. És nyilván nem arról beszélünk, ez azért nem az a domináns Saints offense, akit megszoktunk itt az elmúlt években, de ahhoz képest viszonyítva, hogy igazából a két legjobb ember nem volt ott Breeze-nek, egész jól elkaristoltak, Kamarát lehet szerintem kiemelni, aki ebben az idényben és ezen a mérkőzésen is abszolút klasszis formában játszik, tehát a tavalyi évhez képest megint ég és föl a teljesítménye. Breeze meg nem játszik jól, de legalább most a hibái számát sikerült visszacsökkenteni valamelyest.
Hát igen, azért itt a Panthers defense ellen szerintem a legtöbb kicsit is jó offense, azért tud haladni folyamatosan, a Saints azért összességében egy elég jó offense, vagy egy jó offense minimum, még Thomas és Sanders nélkül is. Nem tudom mennyit, hogy mennyi következtetést jó ebből levonni így a Panthers defense ellen, ugyanúgy, mint ahogy a Cardinalsnál beszéltünk a Seahawks defense ellen, vagy mint általában szoktunk a Cowboys defense elleni támadósoroknál is erről beszélni. De persze, tehát jól mutatott a Saints, igazából jóval több adott tettek meg, mint a Panthers a meccs során, tehát ilyen szempontból azért egyértelműen ők tűntek a jobb csapatnak. Az eredményen ez nem látszik, de szerintem azért a mutatott játékban meggyőzőbb volt a Saints, vagy úgy nehéz volt nekem elhinni, ezt a Panthers végül meg fogja majd nyerni. Packers Texans 35-20, hát ez egy elég sima mérkőzés volt, olyan hamar elhúzott a Packers, aztán kicsit kozmetikázott a Texans.
Bántóan sima mérkőzés volt, pedig Aaron Jones ugye nem volt itt, és ezáltal azt hihettük, hogy a Texans kicsit rá készül a Packers legnagyobb fegyverére, aki most egyértelműen Adams maradt, de hát ez annyira jól sikerült a Texans részéről, hogy Adams-nek karriernapja lett ezzel a 195 yarddal, és hát a labda igazából semmelyik részén nem tudta megmutatni a Texans, hogy ők idén még bármire képesek lehetnének. A Packers végig dominálta őket, szerintem még szorosabb is lett így az eredmény alapján találkozó, mint amilyen valójában volt.
Igen.
Nem sok jót tudok erről a Texansról elmondani, azt tudtuk eddig is, hogy a secondary-ük rossz, de hogy ennyire, hogy igazából egy emberes, egy elkapós csapat is ennyire, ilyen szinten tudja dominálni őket, azt nem láttam. A másik ember, akit meg akarok dicsérni még a Packers részéről, az Jamal Williams, aki
igen,
elképesztő lelkesedéssel és energiával játszott, és a teljesítménye sem volt rossz. Nyilván Aaron Johnson jobb ez a csapat, de hogy itt a Texans ellen most ez nem nagyon hiányzott.
Igen, szerintem is jól sérült helyettesíteni Aaron Johnst, és hát Adams tényleg találés napja volt. Nyilván nem segítette a Texans secondaryt, hogy Bradley Roby viszonylag hamar kivált a mérkőzésből, és azért elég jó játszott idején nem tudom, hogy neked vannak rosszabb emlékeid is róla Denverből, de idén azért eddig elég jól játszott.
Hát mihez képest játszott jól, tehát viszonylag jól játszott, én azt mondanám, azért nem ilyen top 20 szinten szerintem.
Hát jó, nem ők egyik, tehát ő azért ment az első számú elkapókkal, és senkinek sem engedett, azt hiszem 45 jarnál többet, tehát azért az ugye elég jó mutató összességében. Nyilván nem azt mondom, hogy szupersztár, de hogy azért bőven Texasnak bőven a legjobb cornerbackje volt, vagy én mindig. Amit én még akartam menni, hogy Rodgers tényleg tökéletes formában volt, még ihletett formában volt, még úgyis, hogy ugye Bakhtiari nem játszott, illetve a jobb tekője is sérült volt, és jó volt látni, hogy végig ritmusban játszott, a rendszeren belül dobálgatott, tényleg jól nézett ki ez az offense, és már a hét játékaiból ki is néztem egy jó kis játékot tőlük, amit már néztem már múltkor is, hogy ezt tök jól használják, úgyhogy ezt már most megmutatom ezt a játékot.
Igen, Matt LaFleurt is dicsérni kell, ha már itt a játékosokat dicsértük, mert nagyon-nagyon jók a play hívások továbbra is, tehát ő nem feltétlenül akarnak mindig nagy játékot, de hogy van elképzelés a play-ekben, kihasználják a legjobb játékosok erősségeit, de ugyanakkor csapatként is jól működnek. Nyilván most és Williams vitte például a primet, de hogy volt több kulcsszituáció, amikor például Tonyán csinált meg egy játékot, vagy elővettek olyan játékosokat is, akik normális esetben alig látnak pályát.
Így van. Lépjünk tovább. Buccaneers Raiders 45-20. A Raiders ideig tudta tartani magát, aztán a negyedben volt egy olyan szituáció, hogy a Buccaneers 17 yardosán, 24-20-nál, mindig is egyre field goalt rúgatott Gruden, és ott 24-17-nél, és ezzel 24-20, azután végigment a Buccaneers, aztán egyből dobott Carr egy interception-t, ismét végigment a Buccaneers, Carr-t kiütötte Devin White negyedik kísérletre, Bucs megint végigment, és igazából ennyi is volt az utolsó negyednek a zazásított verziója. A vége nagyon sima lett azért.
Az a félelmetes ebben a Buccaneers-ben, ami a Patriots-ból volt, és lehet, hogy most csak a Brady miatti párhuzam mondatja ezt velem, de hogy az ellenfél hibáit könyörtelenül kihasználik, és amikor el lehet húzni, el lehet lépni az ellenféltől, vagy amikor át lehet ragadni a kezdeményezést, akkor ezt nagyon-nagyon jól csinálják, és egyértelműen belelendült az offenzis itt a szezonban. A védelem néhány kisebb inkonzisztenciát leszámítva alapvetően sem teljesít rosszul, de hogy valahol jól látni azt is, hogy Gronk is egy picit visszakapaszkodott itt a az NFL körforgásába, Brady egyértelműen az elejétől fogva nagyon szépen osztogatja a labdákat, és itt is a Raiders secondaryt azt nagyon könnyedén vette szét. Támadó faluk, ha nem is elit, de ott az elit közelében van valahol, és jól teljesítenek, valamint a futójáték is, főleg Ronald Jones-szal, de akár a többiekkel is működik, úgyhogy nagyon-nagyon veszélyes csapat lettek. Ami jobban meglepett, hogy a Raiders offense az most szerintem kevés fantáziát mutatott, noha a fantáziáról ritkán beszélünk, amúgy is az ő esetükben, de hogy azon kívül, hogy Agolor itt valamiért nem droppol, amit szerintem senki nem ért. Igen, volt dropja, de hogy több labdát kap el, mint amennyi dropja van. Tehát ez nagyon nem így nézett ki azért az Eagles-es időkből.
Vicces volt a kommentátor, és elejtett eredet, és mondja, hogy egy ritka droppág alatt, ahonnan nem nagyon nézte egy igaz, vagy csak ez az elmúlt években, de idén valóban egyébként jól játszik a Raiders-ben.
Szóval van egy-kettő ilyen felvillanás Aguilarnak, vagy Ruggsnak, de hogy meg vagy volt, de nem éreztem most az átütő erőt ebben a Raiders-ben, úgyhogy őket jóval nehezebb megítélni most, mint ezt a Tampát.
Igen, bár ugye nyilván azért a Buccaneers védelme is korlátozta a lehetőségeiket. Amit itt mondtál tényleg, hogy igazából minden egysége jó a Buccaneersnek, azzal egyet értenél, hogy az NFC legjobban összerakott csapata, ugye, mint a Steelersnél is beszéltünk, hogy ebből erről az AFC oldalán, ők meg itt az NFC-nél.
Hát igen, de őket azért nem érzem annyira masszívnak, mint a Steelers, tehát nem érzem annyira dominánsnak sehol sem, csak nincsen olyan kiugróan gyenge pontjuk talán a többi NFC-s csapathoz képest, és ezért tudnám azt mondani rájuk jelenleg, valamint Brady meg az egész mentőtes miatt valami olyan erő veszi őket körül, ami miatt szintet tudtak lépni.
Ugye emlőztek, nem nagyon volt most elkapása, de Godwin jó, hogy visszajött, mert ugye Gronkot már kiemeltet, hogy azért, hogy ő is úgy néz ki, mint aki ténylegesen visszatért, és megint jól tudott játszani. Viszont így ennek kapcsán mit gondolsz Antonio Brown leigazolásáról?
Hát nem tudom, hogy akarok erről beszélni, nem hiszek ebben az egész projektben, és ha ténylegesen megveti a lábát hosszabb időre, az nagyon kétkedve fogom fogadni, de én egyelőre nem is gondolnám, hogy ő játszani fog valósan.
Tényleg?
Én most arra fogadnék, igen.
De jogi dolgok miatt, vagy tehát egy eltiltás, vagy valami új dolog miatt, vagy mi lesz?
Igen, hát hogy nem, tehát lesz valami olyan összetűzése esetleg csapaton belül, amiatt inkább a Buccaneers mégis csapaton kívül akarja tudni, de nem tudom, hogy egyáltalán szüksége van-e rá, mert azért Evans és Godwin személyben ott van akár két VR1-nek nevezhető, két eltérő VR1-nek nevezhető figura, Scott Miller nagyon-nagyon jó idén, úgyhogy én nem látom szükségét most egy ilyen formán kívüli Antonio Brownnak.
Meglátjuk, mennyire van formán kívül, mondjuk azért, ha csak a pályán nézve, akkor Scotty Millernél biztos egy nagyobb upgrade lesz a pályán. Aztán nyilván azt nem tudjuk, hogy itt az öltözővel mit csinál, vagy a kapcsolatok, meg hangulat, meg ilyesmi. Tehát ez egy nyilván egy olyan kérdés, amire innen nem nagyon fogunk tudni választ adni, és abban egyetértek, hogy nem felé nem volt rá szükség, de igazából akár meg is érheti, mert most itt fizet nektek
a
egy
kockázat
millió.
Miatt nem volt rá
hát
szükség,
lehet,
mert amúgy nyilván mindenhol szükség lehet rá, csak szerintem nagyobb a kockázat benne, mint most, amikor a szükség volt.
Hát jó, de most mennyire tettetünk rá a Raiders, hogy a Patriotsnak az öltözőjét, mert oké, hogyha számítottál rá, hogy játszani fog, de mégse játszik, és akkor ott maradtál igazi elkapó nélkül, akkor persze ugye az offense-et tönkretett teleges a Raidersnek, de most így, hogy igazából, ha még hülye is lesz és kirúgják, akkor is tök jó lesz offense szinten, meg screenplay szinten. Nem tudom, hogy mennyire tud tönkretenni egy öltözőt. Ezt nyilván én nem látom, tehát ez...
Hát rövid távon egyébként nem, de ki tudja, hogy a hosszabb ideig ott marad, akkor mennyire.
Ugorjunk tovább, 49ers Patriots 33-6. A Belichick ére a legnagyobb hazai veresége volt ez, hogyha jól olvastam valahol. Hát ez nagyon jó volt a 49ers-től.
És nem csak statisztikailag a legnagyobb vereség, hanem így mutatott játékképben is abszolút megsemmisítették őket. Eddig legalább a védelem volt az, aki stabilan kitartott, és futás ellen jók voltak, a secondary-t ismerjük. Most viszont a 49ers abszolút a saját játékát játszva menedzselte le őket, és pont azt nem tudták megvalósítani, ami általában menni szokott nekik, hogy elveszik az ellenfél legnagyobb fegyverét, még hogyha a Fortnite-nél, ugye ez nem is egy ember feltétlenül, bár kitűről lehetne beszélni, de hogy azt a senemféle futójátékot nem tudták megölni, amire alapvetően lehetett volna készülni. Nyilván nem segítette őket, hogy egy abszolút formán kívül lévő irányítójuk van, aki nagyon rossz helyzetbe hozta őket, és pihenni se tudtak, de most nagyon rosszul festett minden szempontból ez a Patriots. Lehet ez egy pillanatnyi rövid zárlat is, de jó kérdés, hogy mi a Patriotsnak az igazi arca, főleg Newtonnak mi az igazi arca, akit az első 4 fordulóban láttunk, vagy akit azóta, mert nagyon nagy a különbség.
Igen, az egyértelmű, hogy itt Newton kapcsán valami olyan nincs rendben, és ezt nem tudjuk meg tudni szerintem, hogy micsoda, de valóban nagyon csúnyán nézett ki ez a Patriots offense, és tényleg Newton is nem is bízik az elkapókban, nem is tudja oda dobni a labdát, tehát minden rossz volt itt a Patriots offense-nél. Igen, a másik oldali meccsap érdeket jobban, ugye azért Patriots szerintem alapvetően ezt a stratégiát alkalmazta, amivel a outside zone futó csapatok ellen működött, ez a 6-1-es úgynevezett bare frontot használták, csak Shanahan tovább lépett egyel, és nem szokásos outside zone futásulat, hanem meghosszabbította ezeket a játékokat, vagy átvarját ezeket a játékokat, hanem hogy nem direkt futnak, hanem mondjuk a futó elmegy motionbe, gyorsan kiröbölnek el adat, és ugyanúgy Juszcsek ott van a szélen, és ő blokkol neki, és ez egy ilyen meghosszabbított outside zone, zseniális volt szerintem egyébként, a robóik is kiemelték a közvetítésben, úgyhogy ez nekem nagyon tetszett, és ugye talált egy ilyen plusz dolgot erre, mondjuk azt, hogy blueprintre, amit ráhúznak erre a outside zone lebidekezésére, és hát megint megmutatta, hogy Shanahan, tehát outcoacholja Belicheket egyszerűen, és eddig ezt mindig megcsináltam, amikor ő volt a támadó koordinátor a Belichek ellen, hogy azért ez egy nem kis fegyvert, én szerintem az ő zsebében.
Igen, és ráadásul ezt azért senki nem mondhatja, szerintem rajta igen. kívül, de amit mondtál itt az elején, hogy ezt a továbbfejlesztett outside zone-t használta most a mérkőzésen, ezzel már próbálkozott Shanahan korábban is, talán nem ennyi ideig egy mérkőzésen keresztül, de ő is jól tudja, hogy az ellen már lassan készülnek a defense-ek, és most lehet, hogy a Patriots talán túlságosan is rágörcsölt erre, és pont ezért nem sikerült úgy megvalósítani, hogy akarták. Minden esetre szép volt ez a teljesítmény, így offense oldalon overall tőlük, és az továbbra is elmondható, amikor ennyire meg tudják alapozni a támadójátékokat futójátékkal, akkor azért Garoppolon sincs akkora teher, aki már is rögtön legalább egy hiba nélküli mérkőzésre tudott hozni.
Én aztán most is csak egy fél tweetet kaptam ezzel kapcsolatban. Az egyik legalacsonyabb volt az átlagos passzmélység, és az egyik legmagasabb volt a yards per attempt, tehát elképesztő elkapás után yardokat hoztak a fegyverei, most is, mint ahogy egyébként.
Nem először, igen, héten, nem
igen,
először.
Igen. Ami nagyon durva statisztika volt, hogy a fél időben a 49ersnek 18 first down-ja volt, Patriotsnak 15 futtatott játéka. Nem tudom, 15 játéka volt összesen a fel oldalon.
Hát borzasztó, nem is véletlenül az irányító csere. Egyébként alapvetően ettől a cserétől mit vársz? Most nyilván tudjuk, hogy Stidham sem trükk megoldásnak, de hogy visszarakják Newtont, és viszi az évet?
Hát azt mondjuk egy jó kérdés, Belichick már mondta, hogy Newton fog kezdeni, legközelebb is. Newton meg azt mondta, hogy ha tovább is így fog játszani, akkor valószínűleg le fogják cserélni. De hát azt látjuk, hogy Stidhammel sincsen beljebb a Patriots, mert igazából megint dobott, hogy egy interception-t, oké, nincs nyilván jó helyzetben ilyenkor berakva, de eddig 27 passzal a karrierjében, és abból 4 lett interception, és 13, amit meg a saját csapattársa kapott el. Úgyhogy rosszabb a passzerétegi karrierjében, mint hogyha mindig a földre dobni a labdát. Ezt most a Twitterről néztem, azt hiszem PFF szemtől. Úgyhogy nem, tehát, hogy nincsenek előrébb szerintem New Englandben, hogy ezt nem fog kezdeni. Newton talán magára tud találni, de azt is nehéz most látni egyelőre, hogy mitől, vagy mi lesz ennek az oka.
És akkor alapvetően mi lehet a cél ennek a Patriotsnak? Mert már azért viszont annál stabilabbnak tűntek, hogy top 5-ös pick legyen mondjuk a cél.
Hát igen, a cél szerintem az Belichicknél mindig a rájátszás lesz minimum, tehát jelenleg ezzel a kerettel ez lehet a cél. Most a Bills nem tudik verhetetlennek egyébként, de még játszanak kétszer a Jetszel is, Billszel is, úgyhogy nem mondtad, de rájátszást nem tartom elképzelhetetlennek, nyilván ehhez Newtonnak vissza kell térnie jobb formájához. Jaguars Chargers 29-39, elég hullámzó mérkőzés volt, de szerintem a Chargers azért végig jobbnak tűnt, és így is lett a végére.
Végig jobbnak tűnt, ennél nagyobb különbséggel is akár, és most legalább nem tudták elcsókárkedni a meccset. Akiről beszéltem, Justin Herbert, aki irányítónak tűnik, nagyon-nagyon jól játszott most is, volt több szép futása is, a passzai abszolút ülnek. Lassan már nem is kell megismételnünk ezeket a dolgokat róla, hogy levetkőzte azokat a hibáit, amiktől nagyon féltünk tőle, nagyon jól mozgatja a szálakat, sőt, szerintem kifejezetten vannak olyan dobásai is, amik olyan jól mutatnak, mint a legjobb irányítóknak, valamint a Chargers playhívásokat is szintén dicsérni kell, mert én továbbra is azt látom, hogy nagyon-nagyon jó playeket hívnak, olyanok, amikkel feltétlenül nem jön zavarba Justin Herbert, tehát könnyen megoldható játékot, viszont emellé van egy-kettő olyan play, ahol meg tudja mutatni, hogy nehezebb dobásokra is képes, és ezeknek a kombinációja egyelőre nagyon-nagyon jól működik. Úgyhogy Herberttel kapcsolatban meg vagyok győzve, viszont az, hogy a Jaguars azért meccsben volt velük sokáig, az megint azt mutatta, hogy alapvetően a csapat még nincs annyira kész, mint gondoltuk, de jó úton haladhatnak.
Tudod, mit gondolsz, hogy a meccs előtt jöttek a hírek, hogy Minshew-t akár le is cserélhetik. Most is egy ilyen felemás mérkőzése volt. Mi lesz vele szerinted?
Nagyon nehéz megmondani, mert a mérkőzés elejét borzasztóan kezdték, tehát a 3 vagy 4 three and out-szerű drive-juk volt, és utána volt egy jobb periódusok. Alapvetően Minshew-t én nem tartom most már franchise irányító materiának. Ugye lassan a mérlegük is elég ahhoz, hogy gondolkozhassanak reálisan egy nagyon jó QB-ban, mármint egy QB draftban, és az, hogy idén vége előtt lecserélik-e, hát most lecserélhetik, de szerintem előrébb sokkal nem lesznek, tehát most a padjukon nincs olyan irányító, aki Minshew-nál minőségibb változást fog tudni hozni. Én a magam részről egyébként nem ültetném le, tehát most úgyse tudok már mit kezdeni, akkor végig játszhatom ebbe az évben, megnézem tényleg töviről hegyire, hogy melyik meccsen mire képest, kielemeztetem, az alapján eltöltöm. Adok-e neki még egy esélyt, nyilván most ez alapján nem adnék, de most mi a jobb opció abban, hogy nem nézem meg? Tehát egy Mike Lennont meg minek nézegessek a szezon végig, vele teljesen biztos, hogy nem akarok neki menni a következő évnek.
Tehát biztosan ne rossd el az 1/2-es helyet.
Ja, mármint, hogy te attól aggódnál, hogy Minshew véletlenül azért nyer egy-két mérkőzést.
Ja, igen.
Hát de látszik, hogy nem nyer.
Hát egyet az elején. Hát,
igen, egy, akkor még el is hittük, hogy akár jó is lehet, de aztán azóta látszik, hogy annál kevesebb.
Hát, még egyszer kívülj a lépés, akkor már pont elkerültek az 1/2-től.
Hát igen, ilyen szempontból jogos lehet, mert Minshew-t legalább hajtja a vágy, hogy nyerhessen. Azért alapvetően azt sem gondolnám, hogy Glennon ezt hajtaná, csak mondjuk Minshew-ban benne van egy kisebb megőrülés, tehát egy ilyen light Fitzpatrick megőrülés talán benne lehet egy-egy mérkőzésre. Ha ez a célja a Jaguarsnak, akkor viszont leültetném ténylegesen, de nem vagyok benne biztos, hogy ők most így tudatosan el akarnak veszteni mérkőzéseket.
Hát, igen, azt én sem gondolnám, csak ez lehetne a logika az egész mögött. Amúgy szerintem, hogyha a meccseket akarsz nyerni, akkor szerintem sincs értelme. Legalább meg akarod próbálni, akkor szerintem sincs értelme. Elérkeztünk a Chiefs-Broncos mérkőzéshez, 43-16 lett. Ez volt a harmadik leghidegebb meccs valaha Denverben, és a leghidegebb Halloween előtt. Jól nézzük, ez a havas fáj egyébként szerintem, ha már sokkal több pozitívumot nem lehetett elmondani a hazaiakról.
Igen, biztam benne, hogy erről az időjárásról fogunk beszélgetni, mert arról hajlandó is vagyok, de így körülbelül én itt lezárnám legszívesebben ezt a beszélgetést, ha lehet, mert nem tudom, hogy valakinek még van-e igénye arra, hogy én is elmondjam ezek után a mérkőzés után a véleményemet. Én lassan kezdem tényleg úgy érezni magam, hogy én soha nem mondok igazából semmi negatívat a Broncosról, csak elmondom azt a realitást, ami történik a pályán, és még ezt is képesek felülmúlni általában. Tehát nagyon jól írta Jared az összefoglalóban, hogy van egy-egy tetszetős play, és egyébként ez mind a két oldalra elmondható, támadó meg véd oldalra is, de mondjuk tehát főleg a támadó mondható el, kettő jó play, hogy utána csináljanak egy olyan fejvakarós butaságot, amivel igazából annuláltak minden addigi dolgot, ami történt, és ezt megcsinálják egy meccsen 20-szor. Ami szerintem kimondottan nehéz szerintem még a legrosszabb csapatoknak is. Az a legnagyobb baj ezzel a csapattal, hogy mind a három része, az offense, defense és a special team is képes olyan rövid zárlatra, és itt a Chiefs ellen ez is történt, hogy először kapitulált a védelem, nyilván egy Mahomes vezette Chiefs ellen ez még beleférhet, hogy az elején végigmennek, aztán utána csinál egy buta labdavesztést az offense, hogy aztán a special team is engedjen egy 100 yardos vagy egy return TD-t. Tehát úgy meg nagyon nehéz hinni bármelyik csapatrésznek is, hogyha a társak is képesek erre. Tehát nem tudom, hogy mit mondhatni. Most nyilván bele lehetne menni itt olyanokba is, hogy amíg nem tudunk egy screen pass normálisan kivitelezni, addig miért kell flipfikerekkel szórakozni, hogy kinevettessük magunkat, tehát azon felül nem sok értelme volt meg, hogy Gordon igen, jól fut, de azért 8 millióért nem kéne elhagyni a labdát kétszer a meccsenként, meg hasonló, na mindegy, tehát Ja, és akkor arról nem is beszéltem, hogy logban meg lehet bizakodni, de annyi hibával játszik, amire már nem lehet azt mondani, hogy rookie mistake, meg hogy ez benne van. Egyszerűen túl sok kulcs dolgot ront. Tehát nem arról beszélek, hogy nem minden passza ront, hogy minden passza rossz, hanem hogy vannak kimondott rossz döntései, amik drive-okat meg pontszerzéseket akadályoznak meg, és ez nem fér bele nálam.
Hogy pozitívumot is említ, csak a védelem azért szerintem összességében jó volt, jól megfogták a Chiefs, egyetlen harmadik kifejezet sem oldott meg a offense.
Igen, tehát tényleg a védelem, ahogy múlt héten őket dicsértem is például, tehát a védelemről most is kevesebb szót ejtenék, mert jól néznek ki, és viszonylag nagy nyomás alatt is tudták tartani Mahomes-t. Ettől függetlenül ott is úgy érzem, hogy a legrosszabbkor képesek rövid zárlatokra.
Ugorjunk tovább egy NFC East rangadóra, Cowboys, Washington 3-25. Tökő, hogy múlt héten elmondtuk, hogy a Washingtonban látjuk a legkevésbé, hogy meglepetést okoz, ezért lett többékig leginkább az 1/2. Hát gyorsan ráncát voltak, lehallgatták az adást, és bizonyítani voltak nekünk.
Igen, csak ott tévedtünk, hogy a Cowboys legyőzni az már nem meglepetés. Tehát, hogy, ha egy fordulóval ezelőtt van, akkor ezt a Cowboys legyőzni meglepetés, azt már nem soroljuk ebbe a kategóriába. Szörnyű volt látni ezt a Cowboys-t, most nyilván harmadik számú QB-val meg már semmit nem lehetett elvárni, de előtte Daltonnal is abszolút egy impotens gárdának tűntek, a védelmüket eddig is az etette meg, aki akarta, és most a futballteam is könnyedén ment át rajtuk, és akkor megint ki lehet térni arra, hogy minden probléma okat támadó fal, akik most is 6 szekket szerez, vagy engedtek, lehet, hogy még többet, nem tudom, tehát így nagyon-nagyon nehéz építkezni, hogyha folyamatosan nyomás alatt játszol, és a futójátékot sem tudják segíteni.
Hát igen, nyilván, hogyha csak cserekből állítasz össze egy támadófalat, akkor az nagyon fog működni, de azért az nagyon látszik, hogy Dalton sem tud semmit kezdeni az offenszel, most nyilván Ben DiNucci meg aztán főleg, de tőle azért nem is váltunk semmit. És hát azért itt látszik, hogy Prescott azért milyen jó irányító, mert ugyanezzel a kisegítő személyzettel azért sokkal jobb tudott lenni ez az offense, és persze emeljük, hogy a Washington védelme azért az egy elég jó egység összességében, és most is jól teljesítettek. De hát ez a Cowboys úgy néz ki, hogy szerint ez ennyire rossz, hogy ennél többet nem lehet tudni várni, és ez hát lehet oda fog vezetni, hogy akkor McCarthy-t ki fogják rúgni évvégén.
Én pont ezen gondolkoztam én is, hogy ő elvezethet-e ez egyébként egy vezetőedző cseréhez így rögtön az első évben, de hát jelenleg azt mondanám, hogy igen, és lehet, hogy én is ezt csinálnám, mert ez egyelőre katasztrófa, és nem feltétlenül magyarázat minden sérülés, mert vannak csapatok, akik hasonlóan sújtva vannak, és nem tűnik ennyire durvának a helyzet.
Meg ott legalább akarnak itt a kárhoz, igen, még csak azt se látom, hogy akarnának.
Igen, nagyon-nagyon lélektelen az egész. Nehéz is róluk bármit mondani, szerintem azt most már abban egyetértünk, hogy nem ők a csoport esélyesei. A futballteamről mit gondolsz így, hogy múlt héten még 1/1 közelé, vagy 1/2-re soroltuk őket, most el lehetne hinni, hogy ők elindulnak a csoportért?
Hát NFC Eastről van szó, tehát igen, de szerintem azért annyira nem tett offenszinten, azért jobban nagyobb hiányosságok vannak itt, hogy még akár a cseresorral felálló igőzt is meg tudják előzni, mondjuk ide meg tudták verni végül az igőzt az első fordulóban, tehát akár el lehetnek képzelni, én nem látom ebben az offenszben, hogy ez most egy 5-6 győzelemre elég lehet, ami kellene azért a csoport győzelemhez. Igen, hát a védelem jó egyébként, tehát mindenképpen egy jó kiinduló pont. Offense-ben bőven kellenek még a tehetségek. Szokás szerint a végére hagytuk a Jetset, amelyik most 18-10-re kapott ki a Bills-től. Hát a tavalyi részt láttuk, mert a védelem jó volt, de az offense nem, és 6 field goal-ra sikerült megörvendeztetni a Jetset.
Igen, és a Jetsről láttunk 2-3 NFL szintű drive-ot, ami abszolút haladás már, és föl is tettek 10 pontot. Én az elején arra gondoltam, hogy Darnold visszatért, és meg tudja mutatni, hogy akkor mit is várhatunk tőle. Mégis megmutatta, csak ez a negatív irányba bizonyosodott be. Nyilván nincsen kisegítve a társakkal sem, de ő is rengeteg hibára halmoz. Egy-kettő jó hívás volt az elején, tehát egy drive az össze volt rakva úgy talán, ahogy kellett. De azon kívül tovább is azt a Jetset láttuk, akik ötlettelenek, és nincsenek meg a megfelelő tehetségek sem a védelemben. Ez a tegnapi inkább a Bills-nek szégyelni való, mert azért ezt a Jetset nem így kellene megverni, és nem szeretném Josh Allen szidni, de megtévesztő volt az első négy meccs, és én pont az utolsó meccs után kezdtem el hinni, hogy akkor lehet, hogy mégis jó franchise irányító lehet belőle, de és lehet mondani, hogy nem játszott rosszul, de azért ezzel a Jets defense ellen nem rosszul kell játszani, hanem elit szinten kell játszani, tehát itt úgy kell, olyannak kell tűnöd, mint egy MVP ezeren a Jets ellen, nem pedig hát nem volt rossz. Tehát most szerintem ezt ilyen kontextusba kell helyezni, és az előző két mérkőzés után én elkezdenék aggódni azzal kapcsolatban, hogy Josh Allennek most nem tudom, a magabiztossága esett vissza, vagy pedig az a négy mérkőzés jött ki neki nagyon jól, mert ez most nagyon nem azt a képet festette, amit reméltünk tőle.
Igen, hát ez tényleg elég rossz teljesítmény volt a kontextust is figyelembe véve. Nem tudom, mi lesz vele egyébként. Most valószínűleg az a legjobb álláspont, hogyha kivárunk még egy pár fordulót, vagy a szezon végéig, aztán majd utána tudunk talán jobb véleményt nyilvánítani. Tudom, ez nem egy szimpatikus hozzáállás olyan szempontból, hogy jönnie kell a hottékeknek, de akkor is. Ami egy érdekesség, hogy 79-nél nem volt olyan csapat, amelyik punt és TD nélkül nem tudott nyerni. 1941-ben a Washington 3-0-ra verte meg a Brooklyn-t.
Elképesztően jól mutatják meg a viszonyokat. Amit akartam még csak gyorsan a Bills offense kapcsán, hogy Dix nem játszott jól, illetve egy pici sérülése is volt, és ez rögtön meg is látszott szerintem a passzjátékot.
Igen, én még azt akartam kiemelni, hogy második félidőben a Jets oldaláról összesen 16 játékot sikerült elindítani, és 4 yardot sikerült haladni egy egész félidőn keresztül. 4-et. Szerintem mit akarunk kezdeni tényleg?
Hát de mondom, tehát volt 2 vagy 3 jó NFL szintű, vagy nem jó, de NFL szintű drive-juk a mérkőzés elején.
Igen. Na, meg is vagyunk akkor a vasárnapi mérkőzésekkel, ugye így őszre nem kell beszélni, lehet, hogy jobb is így, viszont nézzük meg, mi lesz itt a hétfő esti rangadón. Ugye Bears fogadja a Rams-t, most csak ahogy ki van otthon, azon gondolkodtam hirtelen, nem, a Bears látogat a Ramshez, úgyhogy mit válsz ettől a mérkőzéstől? Nehéz szerintem jósolni.
Nem egy látványos találkozót várok, ellenben egy olyan találkozót, ahol azt nagyon érdekes lesz figyelni, hogyha valaki szereti a falak csatáját, hogy a Rams O-line mit tud kezdeni a Bears-nek a D-line-jára, mert ő ezt fogja eldönteni a találkozót. Nagyon fontos az idei Rams életében is, hogy a támadó fal egyrészt megvédje Goffot, másrészt, hogy lyukakat nyisson a futójátékhoz. A defense, ugye a front seven viszont elég jól játszik idén, és abszolút a sikereiket a defense stabilitása szállítja, és épp ezért nagyon-nagyon szoros találkozót várok, és ha jól emlékszem, én Rams-et tippeltem, de ha a Bears D-line kicsit jobban elkapja a ritmust, akkor hát nem, még egy tip átrakáson is gondolkoznék, mert lehet, hogy stabilabbnak gondolom a Marcinak a defensive frontját, mint a Rams támadó fal, ahogy kinéz, és hogyha ez tényleg így lesz, akkor Goffot megint belekergethetik egy sok nyomásos mérkőzésbe, amiből általában nem szoktak jól kijönni.
Igen, érdekes, hogy 6 pontos favorit a Rams. Nekem ez egyből így szemet szúrt, hogy ez nekem ez túlzás, úgyhogy gyorsan meg is raktam ezt a Bears plusz 6-ot, és aztán végül belebeszéltem magam a Bears tippbe is, tehát hogy straight up is a Bears fogja megnyerni a mérkőzést, ebben már azért annyira magabiztos nem vagyok, de végül is erre tippeltem, mert Goffnak nagyon nem megy a Bears ellen egyébként, és én is arra számítok, hogy itt Akeem Hicks-ék, Khalil Mack-ék meg fogják enni a futást, és Goffot hibából fogják tudni kényszeríteni, vagy legalábbis arra fogják tudni kényszeríteni, hogy akkor ő passzoljon, és ő próbálja megoldani az offense-t, és szerintem az egy ilyen jó Bears védelme nem fog sikerülni, és egy elég kevés pontos meccsen szerintem a Bears fogja ezt behúzni. Fogunk erről meccsről beszélni egyébként a holnapi keddesti fényekben, úgyhogy azt is majd mindenképp csekköljetek a múlt heti kimaradás után, most ismét jelentkezünk majd. És igen, ez lesz a következő adásunk, utána pedig hát legrosszabb esetben jövő héten ugyanilyenkor jelentkezünk, meg lesznek elég jó kis mérkőzéseink a 8. fordulóban. Köszi Patti, hogy itt voltál, köszönöm, hogy most is minket hallgattatok, sziasztok!
Sziasztok!